eljön.
Köszönjük, hogy itt vagy, és kérlek, hogy hozd meg velünk Isten igéjét.
Okay. Én is köszönöm a lehetőséget. Kinyitom a dolgaimat. Amikor mentek ki a gyerekek, az egyik kisgyerek kiabált, hogy várjatok meg, arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, így jönnének a felnőttek is be az Isten tiszteletre, nem, hogy mennek egymás után is kiabálnak, hogy várjatok meg, én is szeretnék még benne, én sem akarok lemaradni. Hát nagyon sok jó dolgot hallottam erről a gyülekezetről, és jó látni azt, hogy ez nem csak monda volt, és nem csak mese, hanem tényleg itt vagytok, és összejöttök itt hétről hétre. Én azt hiszem, hogy mindannyian elmondhatjuk azt, hogy szükségünk van a gyülekezeteinkbe arra, hogy Isten olyan dolgokat tegyen, amit csak ő képes, így van? Mert akkor van áldás, akkor van fejlődés, akkor vannak újjászületések. Hát ezért imádkozunk Tatán, és hiszem azt, hogy ti is ezt várjátok, ezért imádkoztok. És most ezt szeretnénk Tatabányáról is hát kérni Istentől Tatabányáért, ezért imádkozunk, ezért vagyunk itt, hogy az Isten, az Úr az cselekedjen ott abban a városban, és olyan ébredést adjon, amit jelenleg el se tudunk képzelni, ami jelenleg még csak licitálni se tudunk. És az Isten az képes megtenni ezt, így van? Hiszitek azt, hogy az Istennél ott van az, amire az embereknek szüksége van? Tatabányiak, hiszitek? Hát hogyne? Hát azért vagytok ott, azért mentek jövő héten, és azért veszi át Balázs, most a szolgáltat Attila azért csináltam, mert hisszük, van egy reménységünk, hogy az Istennél ott van az, ami az embereknek kell, csak hát ők még ezt nem tudják. És ugyanez igaz Tatára, és ugyanez igaz Budaörsre is, és Magyarország összes városára is. Mielőtt felolvasom az alapigét, ami a Józsué könyvében található, hogyha van nálad Biblia, akkor kérlek, hogy lapozd ki Józsué 6. fejezeténél. Azelőtt csak hadd kérdezzem meg, amire nem kell hangosan válaszolni, pusztán csak önmagadba, hogy esetleg van-e valami a város, amire hív téged az Isten, hogy vedd be. És most nem konkrétan egy missziós célra gondolok, hanem lehet, hogy valamit már mondott neked az Isten napok óta, hetek óta, évek óta, évtizedek óta. Amire hív téged, hogy kedves gyermekem, arra hívlak, hogy azt a várost vedd be. A mi esetünkben most Tatabánya lenne, de lehet, hogy a te esetedben ez mondjuk egy bűn, amivel meg kell harcolni. Lehet, hogy évek óta küzdesz valamivel, hogy azt a várost be kell venni. Lehet, hogy éppen valami más, amit föl kell venni. Lehet, hogy az Isten évek óta vagy hetek óta hív téged valamire, hogy azt a valamit föl kell venni. Lehet, hogy egy emberi kapcsolatról van szó, ahol érzed, hogy az nem biztos, hogy tetszik az Istennek. Lehet, hogy egy bizonyos ideig hív téged az Isten, hogy azt a várost be kell venni. Lehet, hogy valaki az oda kell menni. Lehet, hogy még ma. Szóval van-e valami a te életedben, amiről tudod azt, hogy az Isten hív? Tudod azt, hogy az Isten piszkál, de valamiért még nem tetted meg. Tehát az alapigénk az Józsué 6-ban van megírva. Kérlek titeket, hogy álljunk föl, és így hadd olvassam az Isten igéjét, ezzel kifejezve a tiszteletünket az írott és kijelentett ige iránt. Tehát Józsué 6, az első 8 verset fogom olvasni, a 8. versnek pedig csak az első felét. Jerikó pedig úgy be volt zárva Izrael fiai miatt, hogy senki ki nem jöhetett, se be nem mehetett senki. Az Úr azt mondta Józsuénak, lásd, kezedbe adtam Jerikót és királyát a sereg harcosaival együtt. Járjátok azért körül a várost, valamennyi harcos kerülje meg egyszer a várost. Így cselekedjen 6 napon át. És 7 pap vigyen 7 kosszarból készült kürtöt a láda előtt. A 7. napon pedig 7-szer kerüljétek meg a várost, a papok pedig fújják meg a kürtöket. És ha majd belefújtak a kosszarba, mielőtt meghallják a kürt szavát, az egész nép harsány kiáltásba törjön ki, és magától leszakad a város kőfala, és fölmegy arra a nép, és mindenki az előtte lévő helyen. Előhívta azért Józsué Nun fia a papokat, és azt mondta neki, vegyétek fel a szövetség ládáját, 7 pap pedig vigyen 7 kosszarból készült kürtöt az Úr ládája előtt. A népnek pedig azt mondta, menjetek és kerüljétek meg a várost, fegyveresek pedig menjenek az Úr ládája előtt. És úgy történt, ahogy Józsué megmondta a népnek. Imádkozom. Istenem, hiszem azt, hogy ez az ige, ez a történet nem csak azért van leírva, hogy valamit tanuljunk az Izrael történelméből, hanem azért van leírva, mert itt és most, ezen a mai Isten tiszteleten, ezen a mai délelőttön reggelente mutatni akarsz nekünk valamit, te tanítani akarsz minket, te hívni akarsz minket valahova. Istenem, szeretnék imádkozni azért, hogy ne engedd meg nekünk azt, hogy úgy menjünk el innen, hogy ne hallanánk meg a te hangodat, a te üzenetedet. Imádkozom, Istenem, az alkalomért, hogy rólad szóljon minden kimondott szó, Atyám, szeretném megalázni magamat te előtted, és azt kérni tőled, hogy amit kimondok, és amit, ami elhangzik, az rólad szóljon, és a te üzeneted legyen. Imádkozom a gyülekezetért, Istenem, azért, hogy amit meghallunk, azt tőled jövő üzenetként tudjuk fogadni, és tudjuk beépíteni, megélni az életünkbe. Imádkozom, Istenem, a tatabányai gyülekezetért, köszönöm, hogy ők is itt lehetnek most, és van egy reménység az ő életükbe. Azért imádkozom, Istenem, hogy ők is tudják megtapasztalni azt, amit csak te tudsz megadni nekik. És így imádkozom a tatai gyülekezetért, meg a budaörsi gyülekezetért, meg az összes gyülekezetért, akikből, ahonnan vannak most képviselők. Atyánk, szeretnénk megállni és várni azt, hogy cselekedj a mi városainkba, cselekedj a mi gyülekezeteinkbe. Te adj esőt a szárazföldre, Istenünk, te adj ébredést, te adj megtéréseket. És szeretnék imádkozni azokért a testvérekért, akik magukra ismertek, akiknek eszükbe jutott valami, amikor önvizsgálatra hívtam őket, hogy legyen ez a mai délelőtt az, amikor a talán bevehetetlen várost a hatalmas, magas falak most leomolhassanak, Istenem, és mindez szolgálja te dicsőségedet. Amen. Foglaltok helyet, köszönöm szépen. Bizonyára jól ismeritek ezt a történetet. Kik azok közülünk, akik gyerekmunkában nőttetek fel? Mármint, hogy jártatok minden vasárnap gyerekfoglalkozásra. Hát nem sok, de azért vagytok egy páron, ez jó, én is egyébként. De az biztos, hogy akik föltettétek a kezeteket, az tudja, hogy jól ismeritek ezt a történetet. Lehet, hogy már nem egyszer eljátszottátok, hogy valamit így meg kellett kerülni. Lehet, hogy az egyik kedvenc történetetek, hogyha fiúk vagytok, akkor biztos. De biztos azok is jól ismeritek, akik nem jártatok gyerekfoglalkozásra. Szóval egy érdekes történet, és azt vettem észre, hogy amikor egy kicsit így belelapoztam, és kezdtem át gondolni ezt a történetet, akkor így megítélt engem az Isten, hogy sokszor ezen így átmegyek. Jó, ezt ismerem, tudom, itt körbe kell menni, a falat aztán leomlik, és akkor be lehet menni, itt semmi több nincs. De hogy is nem. Ez egy hihetetlen mély üzenet. Egy hihetetlen mély üzenet itt és most a tatabányaiaknak, a budaörsieknek és nekünk tataiaknak is. Egy hihetetlen mély üzenet az Istennek a hatalmáról és az erejéről. És ilyen formában azt kell, hogy mondjam, egy hihetetlen mély üzenet az Isten reménységéről. Az Isten reménységéről. Ugye tudjuk, hogy mire ideér a történet Józsué könyvének 6. fejezetében, addig a Izrael népek között már meglehetősen sok minden van. Nem akarok túlságosan visszamenni, csak egy-egy ilyen highlightot kiemelni, hogy mik történtek a Izrael népével. Ugye tudjuk, hogy már mögöttük van egy megszabadulás a szolgaságból, amiben nagyon sok csoda történt. Kijöttek, láttak vörös tenger, és aztán ott volt, ahogy az Isten gondoskodott róluk. Aztán tudjuk azt, hogy van mögöttük most már egy pusztai vándorlás, amiben rengeteg csoda volt, hogy az Isten gondoskodott az Isten népéről, de rengeteg kihívás is volt, ezt is megtapasztalták. Aztán van mögöttük egy generációváltás, ugye tudjuk azt, hogy Mózes akkor innen már nem mehetett tovább, hanem akkor jött Józsué, egy új vezető, aztán egy generáció is kihalt. Ez is egy elég nagy változás, és mondjuk, hogyha ilyen pszichológiai szavakat akarnék használni, akkor egyfajta trauma lehetett a népnek, hogy egy vezetőváltás van, meg valami új dolog történik. Aztán, ugye, mire ideérnek, akkor már van még egy csoda az ő számlájukon, ez pedig az, hogy a Jordán folyója megállt, és akkor száraz lábbal átmehettek, aztán ugye tudjuk, hogy egy oltárt építettek az Istennek, és akkor odaérnek ehhez a Jerikóhoz. És azt gondolnánk, hogy ennyi mindent, ha már átélt ez a nép, akkor most már nincs semmi, ami megállíthatja őket. De hogy is nem? Hát mi volt ott előttük? Emlékeztek a történetből? Hát ott van egy hatalmas nagy fal. Egy hatalmas nagy fal. És olvastam nem keresztény, hanem világi publikációkat ezzel a fallal kapcsolatban. Nagyon sok publikáció megjelent, hogy mi is volt ez a fal, hogy is nézett ki, tényleg ott volt-e valami, tényleg lerombolták-e ezt a falat. És képzeljétek el, azt láttam, hogy még a világi publicisták és gondolkodók is azt mondják, hogy ott tényleg volt egy fal. Majd megtalálták a nyomait, sőt, mi több, azt is kimutatták, hogy ez a fal ez leomlott, és vakarták a fejüket, mert nem értették, hogy omolhatott le ez a fal úgy, hogy kifelé dőlt, nem befelé. Mert ugye, hogyha ott a korabeli technikai vívmányokkal, akkor nekiállnánk lebontani azt a falat ilyen ostromgépekkel, akkor az a fal az befelé dőlne, mert hogy akkor mindenféle eszközzel dobálnák kövekkel, és ez a fal ez kifelé dőlt. Na, és itt nevettem akkor, amikor olvastam ezeket a cikkeket, hogy ezt már nem tudták hova tenni. Valószínűleg földrengés volt, és akkor úgy mozgott a föld, hogy kifelé dőlt ez a fal. Na, de itt vagyunk akkor, odaértünk ugye a 6. fejezet első versébe, hogy Jerikó pedig úgy be volt zárva Izrael fiai miatt, ez nagyon fontos, hogy az Izrael fiai miatt, hogy senki nem jöhetett be, és senki ki nem mehetett azon. Egy hatalmas nagy fal. El van zárva. Seki, sebe. Ez még a Magyarország körül épített kerítésnél is durvább, mert itt azért be lehet menni, meg ki lehet menni, de ott aztán seki, sebe. Ott le volt zárva. Isten, Izrael fiai miatt az a fal, az megépült. És én tudom azt, hogy a tatabányi gyülekezet életében is van már sok minden. Annyi mindent megtapasztaltatok. Sok örömet, sok csodát, de sok nehézséget, sok harcot is, ugyanúgy, ahogy Izrael fiai. És talán, hogyha megyünk a misszióban, a szolgálatban, akkor lehet, hogy ti is találkoztok valami hatalmas nagy fallal, mint ahogy mi is Tatán látunk valami hatalmas nagy falat. És amikor emberileg megállunk, azt látjuk, hogy esélytelen. Ezt a falat bevenni esélytelen. Itt az, hogy ébredés legyen ebbe a városba, az esélytelen. És emlékszem még itt a tatabányi misszió történetével kapcsolatban, nem tudom, hogy kinek mond a Finemon Zsoltnak a neve valamit, ugye a tatabányi misszió kapcsolatban. Én emlékszem, ugyanis amikor Esztergomba nőttem föl abba a gyülekezetbe, és Finemon Zsolt a gyülekezetplántáló csoportnak az egyik tagja volt, és én akkor 8 éves voltam, amikor bejelentette azt, hogy hát őt elhívta az Úr egy misszióba, nevezetesen Tatabányára egyébként, és 8 évesen én akkor azt még nem értettem, hogy mit csinált az Úr, hova vitt téged, hova küldött. Én egy dolgot értettem, itt van egy férfi, akit mi szeretünk, aki csomó mindent beletett ott a mi életünkbe, és akkor most azt mondta, hogy ő most elmegy. És szomorúak voltunk, nem értettük, de most valamennyire ennek a gyümölcsét is látjuk, hogy itt vagytok Tatabányára, és most Tatabányáról beszélünk, és egy új missziós hullámról beszélünk, mert az Úr őt elküldte oda. És még mindig emlékszem, hogy mondta ott az utolsó prédikációnál, mondta, hogy mielőtt elmegy, szeretné, hogyha egy ember se lenne a gyülekezetben, akinek ne lenne bibliája. És van egy bibliám, ami tőle kaptam, akkor elmentem az ő házába, és akkor oda van írva a hátsó lapra, hogy Gergőnek Filemon Zsoltit, hogy minden nap olvassa. És én meg odaírtam, nagyon csúnyán írtam akkor is, most is, hogy itt van 8 éves. Úgyhogy ez ilyen kis erekje, és ez emlékeztet engem valamennyire így a tatabányai misszióra. Szóval a lényeg az, hogy ott van ez a emberileg nézve rendíthetetlen város. És itt megjegyezném, hogy nem a turulszobor miatt lendíthetetlen. Nem tudom, itt ti hallottak a tatabányán ilyet, hogy azért nem lehet ébredés ott a városban, mert ott van egy turulszobor, ami a magyarság ősi vallásának a jelképe, és amíg az ott van, addig ott nem lesz ébredés. Szóval az üzenetem az nem arról szól, hogy akkor most együtt menjünk és bontsuk le, mert akkor jöhet ott az ébredés. Hát egész másféle fal áll ott. Én hiszem azt, hogy Istennek az útjában egy ilyen kis szobor nem lehet útjában. Szóval mégis mit tanulhatunk akkor, hogy applikálhatjuk mindezeket a dolgokat a mi szolgálatunkba, a tatabányi szolgálatba, de a te saját városbevételedre mit tanulhatsz ezekből az információkból, amit Isten szent lelke leirattatott nekünk ide a Józsué 6-ban. Először is azt láttam, hogy a fal, amitől a biztonságukat várják ezek az emberek, az lehet a vesztük is. Tehát a fal, amitől ezek az emberek a biztonságukat várják, az lehet a vesztük is. És elkezdtem azon gondolkodni, hogy hát mi lett volna, az Isten úgy dönt, hogy nem kell megkerülni azt a falat, csak üljetek le oda és várjatok. Nem tudom, tudtátok-e, hogy Jerikó az nem földművelésből élt akkor sem, hanem egy kereskedő város volt, ráadásul több fontos, forgalmas kereskedő út találkozott ott a városban, és amikor ezt a falat a várost körbefalaszták, és lezárták, hogy seki sebe, akkor tulajdonképpen a városnak a bevételi forrását apasztották el. És onnan tudjuk, ugye, hogy amikor Józsuék elfoglalják ezt a várost, akkor van egy ember, aki babiloni köntöst lop el magának. Hogy került oda a babiloni köntös? Hát úgy, hogy ez egy kereskedelmi város volt, és akkor azzal fizettek, vagy ott hagyták, ezt nem mondja a Biblia. De a lényeg az, hogy halálra ítélték magukat ez a város azzal, hogy körbezárta saját magát. Hogy onnan seki sebe, hát ez egy, nem tudom, van-e itt valakinek boltja van, vagy kereskedő, próbáld ki! Zárd be a boltodat, fallal zárt körül, hogy oda seki sebe ne menjen ember. Hát mi lesz a vége? Csőd. Hát ez lett volna a vége Jerikó városának, és csőd. Halál, éjjelhalás. Oda nem tudnak bemenni, oda nem tudnak kijönni, az biztos pusztulás. Hát, de Isten valami másféle pusztulást tervezett a számukra. És tudod, ahogy ezen gondolkodtam, akkor megértettem azt, hogy Tatabányán, de a saját életünkben is, az a fal, amit saját magunk köré építünk, gondolván, hogy ez majd biztonságot ad nekünk, az a vesztünket okozza, vagy okozhatja. És az a fal, amíg nem omlik le Tatabányán az emberek szíve körül, addig ezek az emberek gyors vonattal száguldoznak a kárhozat felé. És arra hív titeket, kedves tatabányi testvérek, kedves Balázs és kedves gyülekezet, Isten arra hív titeket, hogy ez az a fal, amit le kell dönteni. És ezért vagyunk ott Tatán, és azért vagytok itt Budaörsön, hogy ezek a falak, amelyekben az emberek bíznak, hogy ez adja nekünk a biztonságot. Na, ennek a falnak le kell omlania. Mert ez az a fal, ami nem csak a biztonságokat adhatja, hanem a pusztulásunkhoz is vezethet. Azért, mert ez a fal az, ami az embert elzárja az Istentől. Ez a fal az, ami az Istent nem engedi be az ember életébe. Lehet, hogy biztonságot ad, de kizárja az Istent. És minden más, amiben az Istenen kívül kapaszkodsz, te, mint hívő ember, az elzárja az Istent. Kizárja az Istent az életedből. És ha van egy fal közted, meg az Isten között, akkor az biztos halálhoz vezet. Mert nem jön be a táplálék. És akkor éhen halsz. Annak a falnak pusztulnia kell. A te szívedben is, de tatabánya körül is. Annak a falnak meg kell remegnie, annak a falnak pusztulnia kell. Az önmagunkba való bizalom. Most egy párat fölírtam, hogy mik lehetnek ezek a falak. Hát az egyik ilyen az önmagunkban való bizalom. Nem tudom, hogy próbáltatok-e már kimenni az utcára és beszélgetni az emberekkel. Hát mi próbáltuk, és azt tapasztaljuk, hogy hihetetlen, hogy mennyire bíznak önmagukba az emberek. Így van? Nekem nincs szükségem az Istenre. Hát én bemegyek dolgozni, megkapom a fizetésem, és én jól el vagyok. És még ha betegek lesznek, akkor is azt mondják, hogy az orvosok azok megoldják. Nekem nincs szükségem az Istenre. Én magamba bízom. Van egy fal körülöttem, ami biztonságot ad nekem. Biztonságban érzem magam, meg körbefalasztam magam az önbizalmammal. Az Istennek itt helye nincs. Amíg az a fal nem omlik le, addig baj van. Addig halálra van ítélve a város és az emberi szív. Annak a falnak pusztulnia kell. Vagy az anyagi megtakarításaink. A korunk emberének az egyik problémája az, hogy majdnem mindenkinek, itt közöttünk is biztos vagyunk, majdnem mindenkinek van hova nyúlni, amikor baj van, nem? Van egy ilyen mondás, hogy kell, hogy két havi bevételed legyen félretéve legalább, és akkor biztonságban vagy. Nem tudom, hallottátok-e már. Szerintem majdnem mindenkinek ez megvan. Vagy talán még több is. És biztonságban érezzük magunkat. Hát, hogyha valami lesz, akkor van mihez nyúlnom. És igazából talán hirdetjük azt, hogy szükségem van az Istenre, meg imádkozzuk, meg énekeljük, de megéljük ezt. Most nem a megtakarítás ellen beszélek, mert erről a Biblia is beszél, kell megtakarítani. Akkor van baj, amikor ettől várjuk a biztonságunkat. Miért? Azért, mert akkor biztonságban érezzük magunkat, van egy fal körülöttünk, és nem tudunk az Istennel közösségbe lenni. Mert kitaszítottuk őt a falon kívülre. Na, ennek a falnak itt és most le kell omlania, ha van ilyen fal a te szívedben. És ez az a fal, aminek tatabányán is meg kell remegnie. És mindaz, ami az Isten helyét elveszi az életedben, a bizalom szintjén, annak le kell dőlnie. És azt hirdetjük Tatán, és ezt hirdessétek ti is, bármerre jártok, hogy az Istenben van a mi életünk. Emlékeztek, Jézus mit mondott? Azt mondta, hogy miért jöttem én? Azért, hogy életetek legyen. Nem is akármilyen életetek, hanem bővölködő életetek. Az Isten azt akarja, hogy Jézusban legyen a mi bizalmunk. Mert egyedül, csak és kizárólag Jézusban van életünk. És minden más, ami a falon belül van, és ha Jézus kimarad, akkor ott csak halál lehet. Mert Isten az élet. És ha az Isten ott van, akkor élet van. Ha az Isten kívül van, akkor halál van. És teljesen mindegy, milyen ügyesen, kegyeskedünk, akár az imaházban, vagy a gyülekezetben. Ha az Isten nincs jelen az életedben, akkor a halálnak a völgyében jársz. Itt az ideje, hogy a falak lehújjanak. És közösségünk legyen a mindenható Istennel. Itt az ideje, hogy a falak megremegjenek. És az ige azt mondja, hogy egy napon majd minden térd meghajlik Isten előtt, Jézus neve előtt. Emlékeztek erre az igére? Egy térd sem lesz, aki állva tud maradni Jézus előtt. De miért várjuk ezt meg? Hogy kényszerítsen minket az Isten, hogy térdre essünk. Miért nem tudunk most térdre esni és lebontani ezeket a falakat? Miért nem tudunk most élni azzal a lehetőséggel, amit az Isten ad nekünk, hogy vele közösségbe legyünk? Miért kell megvárni, amíg az Isten bontja le azt a falat, és bejön erőszakkal? És ez ad nekünk reménységet is arra, hogy tatabányai, budaörs, tatai falak is egyszer leomlanak. És van reménységünk ezért, és van motivációnk és indítatásunk, hogy hirdessük az Istennek a a nagy nevét. Következő dolog, amit látok ebből az igéből, az az, hogy ez a harc, ez az Úrnak a harca. Ti is látjátok ezt? Hogy ez nem Izraelnek a harca. Ez nem Isten népének a harca, hanem az Istennek a harca. Csak és kizárólag az Istennek a harca. Ő csupán embereket használ az ő harcában, de ez az Istennek a harca. És ha kicsit így megnéznénk távolabbról a Bibliának a történetét és történelmét így összefüggésében, akkor ez nagyon szépen kirajzolódna. Akár a teremtéstől mondjuk Jézus második visszajövetelig megnéznéd, azt látnád, hogy az Isten rendezi ezt így, és ezt az Isten akar, és az Istennek a története az Istennek a harca. És ez egy jó hír számomra. Ugyanis ezt az igazságot lehet applikálni a misszióba. Hogy amit mi a gyülekezetben teszünk, és amikor idejünk, és prédikálunk, és énekelünk, és a gyerekekkel foglalkozunk, vagy missziózunk kint, tudnunk kell valami nagyon-nagyon fontosat. Hogy ez nem a mi harcunk. Ez a harc az Istennek a harca. Én nem tudom, hogy benned ez milyen érzéseket generál, amikor ezt hallod. Hogy ez a harca, ami Tatabányán folyik, ez az Istennek a harca. Benned milyen? Bennem először is megnyugvás, hogy oké. Akkor igazából nem nekem kell teljesíteni. Én nem azt mondom, hogy akkor most jó, akkor Isten mennyi harcolni, mert az Isten embereket használ, de nem nekem kell teljesíteni, mert az Isten harcolja meg azt, ami igazán számít. Emlékeztek az elején úgy kezdtem, hogy milyen jó lenne az Isten megtenni azt, amit csak ő tud megtenni? Mert ez az Istennek a harca. Én nem tudom megtenni, ezt csak az Isten tudja megtenni. Tatabányán nem tudunk semmit tenni, ami igazán változást hoz, csak az Isten tudja megtenni. Miért? Mert ez az Istennek a harca. Micsoda megnyugvást hoz nekem ez. De a másik meg egy felelősségérzetet is felerősít bennem, hogy akkor viszont nem lehet úgymond egy kézzel fogni azt a kardot. Mert ez az Istennek a harca, akkor nekem oda kell állni. És mindent bele kell tennem. Nem azért, mert az én harcom, hanem azért, mert az Istené. És ez adja meg a harcnak a komolyságát, ez adja meg a mi felelősségünket. Ez az Istennek a harca. A második vers azt írja, hogy az Úr azt mondta Józsuénak, lásd, kezedbe adtam Jerikót és a királyok seregét, harcosaival együtt. Nagyon tetszik ez a mondat. Ugye megint visszahelyeznélek titeket oda, hogy amikor jött Izrael népe, csomó minden mögöttük volt, és akkor megállnak a fal előtt. Látszólag ez a rendíthetetlen fal. Tehát ahogy mondtam, emberileg esélytelen, hogy ezt bárhogy is be lehet venni, annyira le van zárva. És akkor megáll ott a Józsué, és azt mondja az Isten embere neki, az a férfi, hogy figyelj, én ezt a várost neked adtam. Ez múlt idő, nem az, hogy majd neked adom, amikor valahogy oda bejutok, hanem neked adtam azt a várost. Azt a várost, amiről azt látjuk, hogy esélytelen, hogy mi ezzel valamit is kezdjünk. Esélytelen, hogy mi ide bejussunk. Azt mondta az Isten, hogy ezt a várost én már neked adtam. Ott és akkor. És akkor képzeld el, amikor Józsué ezt meghallotta, bár ezt nem írja az ige, annyit ír, hogy akkor ezt elfogadta, ment és hirdette és csinálták, de ha én lettem volna ott, akkor én lehet, hogy elgondolkodtam volna ezen, hogy biztos, hogy nekem adtad? Hát annyit szenvedtünk már, annyit dolgoztunk. Ha te azt mondod Istenem, hogy ezt nekem adtad, akkor hol van az ajtó azon a városon? Hol van az, ahol csak így könnyedén be tudunk sétálni, el tudjuk foglalni a helyünket, és a másik nép pedig kivonul? Nem ezt jelenti az, hogy amikor az Isten nekünk ad valamit? És lehet, hogy az elején gondoltál valami városra, amivel az Isten piszkál, amit neked be kell venni, amit talán már megígért neked, hogy neked fogja adni. Látod ezt az üzenetet? Ez nem így működik, hogy jó, akkor bemehetsz és leülhetsz, hanem ott harcolni kell. Vagyis inkább úgy fogalmazni, hogy azt kell tenni, amit az Isten hív. Önmagától nem fog az ölünkbe pottyanni. És akkor itt van Józsué, azt mondja neki, hogy én ezt már neked adtam. Ne a jelenlegi állapot határozza meg, hogy mi lesz a jövőben. Ne a jelenlegi állapot határozza meg azt a győzelmet, amire az Isten hívott minket. Mert ha csak a jelenlegi állapotra tekintett volna Józsué, akkor bajba lett volna. Akkor fordulhattak is volna vissza, és azt mondhatták volna, hogy én nem akarok hont foglalni. Nekünk elég lesz a Jordánnak a másik oldal. Nekünk nem kell Jerikó. Visszamegyünk, egyszer már átjöttünk a Jordánon, visszamegyünk, ott jó helyen vagyunk. Ne a jelenlegi állapot határozza meg azt a győzelmet, amire az Isten hívott minket, mint az ő népe. És ez igaz a gyülekezetekben is. Hány gyülekezet van, amelyik elcsügged akkor, amikor látja a sikertelenséget? Látja, talán úgy fogalmaznék most, hogy az áldásnak a hiányát. Látja, hogy nincs ébredés. És ezt látjuk, és magunk körül forgolódunk, amikor például most angol hét tábor csináltunk Tatán, és rengeteg hitetlen ember jött. 80 ember volt minden nap ott az imaházba, utána 40 körül létszámmal vissza is jöttek vasárnap, és most csak egy család, egy négytagú család úgy látszik, hogy maradt meg a gyülekezetbe. Na, ha erre nézünk, akkor elcsüggethetünk. Hogy a jelen határozza meg a jövőt, a győzelmet? Nem. Arra hívlak, kedves tatabányák, és igazából mindenki, hogy nézzünk az Istenre. Arra nézzünk, aki elhívott minket erre a harcra. Ne a jelenre, hanem nézzünk arra, aki elhívott minket. Mert ha vehetetlen falakat nézzük, akkor erőtlenné válik a keresztény életünk. Elcsüggedünk, aztán letesszük a lantot. Legyünk erősek. Nézzünk az Istenre. A győzelem útja az minden eset, a szellemi harcban az minden esetben az, hogy leborulni az Isten előtt. Képzeld el, hogyha Józsué azt mondta volna, hogy de hát Isten, hogy mondhatott ilyen butaságot? Hogy járkáljunk körbe a város körül? Hát ekkora viccet én még nem hallottam. Hát mi harcolni jöttünk, nem sétálni. És egyébként is a szövetség ládája olyan nehéz, meg olyan sokan vagyunk, nem tudja az Isten, hogy mit jelent ezt megszervezni? Körbe, körbe, körbe. 7 napon keresztül. Hát inkább mondjon valamit, hogy hol fúrjuk meg azt a falat. De a szellemi harcban a győzelemhez mindig a megalázkodás vezet. Amikor azt mondom, hogy atyám, én máshogy látom, én úgy látom, hogy máshogy kellene ezt elérni, de azt teszem, amit te mondasz. Miért? Mert elismerem azt, hogy te vagy az Úr, és nem én. Elismerem, hogy te vagy az Úr, és nem én. Azért én megalázom magamat te előtted. 13 kör sét a csendben, és azután meg a végén egy kiabálás. És ennyi lenne? És bemehetünk? Téged mire hív az Isten? Lehet, hogy konkrétan tudod itt és most azt, hogy mit vár tőled az Isten, de lehet, hogy még mindig okosabb vagy nála. Miért ne lenne ez a mai nap az, amikor megállsz, és azt mondod, hogy atyám, próbáltam mindent. Furkáltam a falat, próbáltam átugrani, fölmászni, nem sikerült semmi. Na, legyen ez a mai nap az, amikor végre azt mondod, oké, akkor most elkezdek sétálni. Nem látom értelmét, semmi logika nincs benne, de megyek, mert te arra hívsz. És tudod, amikor végre megtesszük azt, hogy nem a falra nézünk, hanem az Istenre, akkor az cselekedet követi. Még akkor is, hogyha logikátlannak tűnik az a cselekedet. És elképzelem Jerikónak a népét. Ugye tudjuk, hogy a város falon voltak házak, ott volt például a parázna nőnek, a Ráhábnak a háza is a falon, és el tudom képzelni, hogy nevettek rajtuk. Hogy mit csinálnak ezek? Harci díszbe minden nap, azt írja itt az ige, hogy amikor föl kell a nap, már mennek is körbe, minden egyes nap. Lehet, hogy az első nap csak nézték, hogy milyen taktika ez. Hol fognak minket megtámadni? Második nap nem értették. És a harmadik nap, hát akkor ez könnyen nyer, csata lesz. És lehet, hogy nevettek rajtuk. Ó, ezek, fogalmazunk, hogy ezek a hívő emberek azt se tudják, mit csinálnak. De hogy is nem. Ezek a hívő emberek engedelmeskednek az Istennek. És ez sokszor tapasztalom én is, és hallom, hogy az ellenség gyermekei, lehet, hogy erős a kifejezés, de így van, kinevetnek minket, nem? És lehet, hogy tatabányaik titeket is sokszor nevettek már ki, és még fognak is, meg minket is. Mit csinálnak ezek a hívő emberek? Nem baj. Tegyük azt, amire az Isten hív, még akkor is, hogyha furcsán néz ki. A kérdés az, hogy mi kellett ahhoz, hogy ezt meg tudja tenni a Józsué, hogy erre tudja hívni a népet. Mert el tudod képzelni azt, hogy nem csak az ellenség röhögött rajta, hanem még belül is volt ellenállás, abban is biztos vagyok. Nehogy már ma is, hogy ne kerüljünk már föl, már annyit gyalogoltunk, utolsó napon már még egyszer kerüljük meg, ugye 7-szer körbe kellett menni, ezt én már nem bírom. De mi kellett ahhoz, hogy ezt csinálják? Hát, kettő dolog jött nekem elő, az egyik az a bizalom. Atyám, én bízok benned. Nem látom értelmét, nem látom célját se, de bízok benned. Mert te hívtál engem erre. A másik pedig a hit. Hogyha te mondod, akkor én nem látom, de reménykedek benne, és elhiszem. Neked van-e hited, és van-e bizalmad körbe járni a városodat? Budaörsöt, Tatabányát, Tatát? Vagy a te életedbe, a személyes életedbe, a személyes városodat, azt a személyes falat, van-e hited és bizalmad körbe járni? És mit láttunk akkor, amikor Józsi erre úgy válaszolt, hogy igen, nekem van. Igen, nekem van. Mit láttunk akkor? Hát látta azt, hogy ez a fal lehullott, így van? Azt láttuk, hogy csoda történt. A rendíthetetlen magaslat megmozdult. A bevehetetlen akadály eltűnt. És most be lehet menni, és szabad az út. A hit, az alázat és ebből fakadó engedelmesség az mindig eredményhez vezet. Ha az Isten elhív téged valahova, és hiszem azt, hogy ha a misszióról beszélünk, mindannyiunkat valamilyen szinten misszióra hívott. És biztos vagyok benne, hogy a tatabányai missziót is az Isten hívta. És az Isten vágya az, hogy ott legyen egy erős gyülekezet. Ha nekünk van hitünk, és van engedelmességünk, meg alázatunk, akkor nem számít a fal. Nem számít a turulmadár. Semmi se számít. Mert ott lesz eredmény. Nem magunk miatt, hanem az Isten miatt. Hogy mi az eredmény, azt nem tudom. Hogyha egy ember tér meg, az is eredmény. Az eredmény az, hogyha elérjük azt, amire az Isten hívott minket. Még csak nem is az az eredmény, amit mi eredménynek akarunk látni, hanem az az eredmény, amire az Isten hívott minket. És szeretném, ha látnátok azt, hogy a mi harcunk az egy szellemi harc. A mi harcunk az egy szellemi harc. Emlékeztek, amikor az Isten Elizeusnak a szemét megnyitotta, meg a szolgájának a szemét? Mit látott? Emlékeztek rá? Hát mindenféle hadsereget. Tüzes nyilakkal, meg szekerekkel. Képzeld el, ha most imádkoznánk, és az Isten megengedné nekünk ezt az élményt. Hogy megnyissa a lelki szemeinket, és meglássuk a szellemi szemeinket, és meglássuk a szellemi dolgokat körülöttünk. Utána egy percig se tétováznánk a misszióba, mert meglátnánk a valóságot. Nem csak az árnyékát annak, ami a fizikai élet. És lehet, hogy ez a fal bevehetetlennek tűnik Tatabányán is, meg a te személyes életedbe, de lásd meg azt, hogy ki van veled. Ugye úgy kezdtük ezt a pontot, hogy az Úrnak a harca ez, az Istennek a harca. Lásd meg azt, hogy az Isten a győztes Isten. És néha, amikor leülök beszélgetni valakivel, emlékszem, nem is olyan régen egy lányt hozott oda az Isten elénk, aki ilyen hangokat hallott az ő fejébe, hogy öld meg az anyukádat, meg a szüleidet, aztán elvitte a mentő, nagyon sokáig kórházból volt, aztán valahogy kijött, és tényleg Isten oda terelte hozzánk, egyszer csak ott állt az iroda ajtóból, és szeretne bemerítkezni. És mondtam, jó, csak mégis miért? Gőze sincs az Istenről. És azóta is, amikor sikerül vele beszélgetni, azt látom, hogy én nem tudom, hogy ez egy bevehetetlen fal. Itt én nem tudok mit kezdeni, de az Úri a győzelem. Amit én tudok tenni, az, hogy engedelmeskedek, amit az Isten mondott, hittel és alázattal, és bízom abban, hogy az lesz, amit az Isten akar. És hiszem azt, hogy ez igaz Tatabányára is. És azt szeretném Balázsnak a tarsolyába adni, és igazából az egész tatabányai közösségnek, hogy az Úré a te harcod. Az Úré a mi harcunk. Adjon neked ez bátorságot, adjon nektek ez erőt, adjon nektek ez hatalmat is, mert az is tőle jön. És amikor kudarc jön, akkor is tudjátok azt, hogy a mi harcunk az Úr harca. Amikor úgy tűnik, hogy nem megy a szekér, csak járjátok, menjetek körbe. 77-szer, akárhányszor, menjetek, mert az Úr harca. Neked csak azt kell tenned, amire az Isten hív. Viszont ha jön az ébredés, ha egy ember is megtér, akkor ne bízzuk el magunkat. Ne húzzuk ki magunkat. Miért? Mert az Úr harca. Az Isten adja az ébredést. Nem tőlünk jön, nem azért, mert mi ügyesek vagyunk, hanem az Isten adja az ébredést. És azt se felejtsétek el összefoglalásképpen, hogy szellemi harcban vagyunk. És Isten előtti szellemi megalázkodásban nincs ébredés. Az Isten sokszor így megítél engem, hogy úgymond kispórolom az időt meg az energiát az Isten előtt való szellemi megalázkodásból, a böjtölésből, az imádságból, és várom az ébredést. Hát ez a legfontosabb. Olyan szellemi harcot csak szellemi eszközzel lehet megnyerni. Úgyhogy Balázs, hadd legyen ez egy kihívás neked, és kedves tatabányok, nektek is. Hogy talán több bőr kéne kopjon a térdünkről, mint a talpunkról, meg a szánkról. Mert a harc, amiben vagyunk, a szellemi harc. És végezetül hagyd szóljak azokhoz, akiknek nem várost kell most bevennetek, akiket nem ilyen fajta misszióra hív Isten, hanem a saját kis városodat kell meghódítani. Kész vagy-e arra, hogy körbejárd azt a várost? Kész vagy-e arra, hogy megalázd magad, bízz az Istenbe, és a biztonságos fal mögül kilépj, ha kell? az Úr harca, az lerombolja azt a kerítést, azt a falat. És ott, ahol most szárazság van, és ott, ahol most talán érzed már azt, hogy egyre fogy a táplálék, és egyre jobban sorvadsz össze, és egyre jobban halsz ki, na ott lehet élet. Ahol most halál van, ott lehet élet. Ugyanis ezért jött Jézus Krisztus. Ezért halt meg, ezért vállalta a mi bűneinket, és ezért támad föl, hogy ott, ahol halál van, ott élet legyen. A te életedbe is, és az enyémbe is. Van-e hited? Van-e bizalmad? És tudsz engedelmességgel erre rálépni? Engedjétek meg, hogy imádkozzak. Hívlak titeket arra, hogy csendesedjetek el egy pillanatra, és menjünk az Isten elé imádságba. Csak csukjuk be a szemünket, és hajtsuk le a fejünket. És ahogy a prédikációban is mondtam, hiszünk a szellemi harcban, és annak erejében, és az imádság erejében is. Úgyhogy most a tatabányai misszióra még fogunk imádkozni, most értetek, nem? Imádkozom külön. Most inkább azokhoz szeretnék szólni, akik úgy érzik, hogy a saját életükben ott van egy hatalmas nagy valami, annyira masszív. Legalábbis annak tűnik. Hogy emberileg ez ponthatatlan. Meghódíthatatlan. Ha az Isten lelke rámutatott valami ilyesmire az életedben, akkor engedd meg nekem azt a kiváltságot, hogy az Isten elé vigyem ezt. És ahhoz, hogy ezt tudjam, hogy imádkozni tudjak érted, akkor kérlek téged, hogy egy pillanatra csak emeld fel a kezedet, hogy nekem szükségem van arra, hogy imádkozz, mert van egy fal, aminek le kell dőlnie. Köszönöm, látom azt a kezet. Azokat a kezeket is látom, köszönöm. Látom azt a kezet is. Köszönöm, látom azt a kezet is, látom azt is, köszönöm. Van-e még valaki, még mindig bujkál, és azt mondja, hogy köszönöm, látom, még mindig bujkálok, és azt mondod, hogy el vagyok én itt, nekem ez elég biztonságos, látom, köszönöm. Nekem senki se szóljon bele, én azt is látom, jó helyen vagyok. Elég biztonságos nekem. Én ki nem lépek? Hit, engedelmesség, az rizikós. Van-e valaki, aki még mindig bujkál a falnak a tövébe? Van-e valaki, aki még mindig éhen hal majdnem, mert már minden forrás elapadt? Akinek le kell dőlni az életében a falnak. Mielőtt imádkozok, hadd szóljak azokhoz, akik fölemeltétek a kezeteket, bár azt mondtam, hogy ez az Isten harca. Bár azt mondtam, hogy az Úr adja a győzelmet. De hogy Jerikó esetében is láttuk, a menetelést Izrael fiai tették meg. Volt emberi rész is. Most nem kell fölemelni a kezed, csak magadnak válaszolj. Hajlandó vagy-e megcselekedni azt, ami a te részed? Még ha logikátlan is. Enélkül nem fog menni. Az Úr adja a győzelmet, az Úr adja az erőt, az Úr hív el, de ha nem járod körül a várost, nem fog lehullani az a fal. Hajlandó vagy-e itt és most, még ma elkezdeni? Az igének ne csak hallgatója legyél. Azért, mert a betű az megöl. Legyél cselekvője. Hajlandó vagy itt és most elindulni. Az Isten látta, hogy te fölemelted a kezedet, látta, hogy valami ott motoszkál. Hajlandó vagy-e cselekedni? Mindenható Istenem, szeretnék eléd jönni, és hozni eléd ezt a gyülekezetet, azokat az embereket, akik felemelték a kezüket, de azokat is, akik nem merték. Istenem, te látod a mi szíveinket. Te látod, hogy mi az, amivel küzdünk. Te látod mindenkinek a nagy várost, a bevehetetlen falat. Istenem, én csak szeretnék megállni és gyönyörködni te benned, a te hatalmadba, hogy nincs olyan magas és masszív fal, amit a te csodálatos erőd ne tudna lerombolni. Istenünk, szükségünk van arra, hogy veled közösségbe legyünk. Nem szeretnénk és nem is akarjuk, nem tudjuk elzárni magunkat te tőled. Istenünk, vágyakozunk a te jelenlétedre. Szeretnénk belőled táplálkozni, megerősödni minden nap. Nem csak túlélni az életet, hanem bővölködni. Hiszen Jézus bővölködő életet adott nekünk, atyánk. Hadd hozzam most eléd a testvéremet, Istenem, hogy kérlek, Istenem, erősítsd meg az ő sétáló lábukat. Adj hitet, bizalmat és ebből fakadó engedelmességet az ő szívükbe. Kérlek, Istenem, cselekedj. És ugyanakkor köszönöm neked, atyám, azt, hogy a te cselekedeted az nem marad el. Te nem késel. Te nem gondolod meg magadat. Te nem mondasz le rólunk, hanem te hisz minket. És köszönöm, hogy ma is szóltál, Istenem, hogy omoljanak a falak. Hadd imádkozzam most az emberi részért, Istenem. A te népedért. Azokért az emberekért, akik nem menetelnek, hanem alszanak. azokért a népedért, azért a népedért, akiknek a mai napon nincs a kezükben a pajzs, és nem hordják a szövetség ládáját, hanem pihennek. Istenem, kérek, rázd föl a népedet. Engedd, hogy elindulhasson a séta. És hogy annak idején, amikor eljön az idő, meg tudjuk fújni a sófárat. És a győzelem újongása hangozhassék. Hálát adok neked, Istenem, hogy nem vagyunk veszedelemre és megkötöttségre ítélve, hanem győzelemre hívsz minket. Köszönöm neked, Istenem, hogy ahol te vagy, ott élet van. Atyánk, vedd el tőlünk a halálnak az illatát, a halálnak a tulajdonságait, és engedd, hogy végre a te fiad áldozata miatt élet gerjedhessen a mi életünkbe. Istenem, köszönöm, hogy a te fiaddal te nem csak berugdostál minket a mennyországba, hanem egy életet adtál nekünk a mindennapokhoz. Szeretnénk ezzel élni minden nap. Istenem, te vagy az, aki munkálod bennünk az akarást és a véghezvitelt is. Ezért merek eléd jönni és imádkozni, hogy azokban az emberekben, akik föltették a kezüket, te munkád az akarást, add, hogy ez ne csillapodjon, hanem egyre erősebb legyen. És te munkád, Istenem, a véghezvitelt is. És áldunk, magasztalunk téged, Istenünk, mert nagy a te neved, és nagy a te dicsőséged. Szükségünk van, Istenünk, arra, hogy minden nap a te arcod tisztaságot, a szentséged megragyogtassa a mi életünket, és tisztára mosson minket. Megerősítse a mi tértünket, hogy tudjunk menni arra, amire hívsz minket. És Jézus, várunk vissza. Várjuk azt a napot, amikor abba hagyhatjuk a menetelést, és minden térd meghajlik te előtted, és Úrnak és Istenünknek kiállt téged mindenki. Amen.
Amen.
Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, Isten áldjon meg titeket, és átadom akkor a szót Pistinek.